föl, és van egy Volvom. Szóval, hogy a lélek benne van az anyagi testben, a lélek irányítja az anyagi testet, de mindig tudatában kell legyen annak, hogy egyszer ez az autó, vagy ez a jármű, a test, ez ugye az autó temetőbe kerül, és akkor neki el kell hagyni az autót, és hogy akkor mi lesz utána, hogy akkor bizony, hogy számon kérik azért, hogy trafipax és stb., hogy milyen dolgokat hajtott végre, vagy cselekedett ebben az életében, és akkor ez egy felelősség.
És nem az autót fogják megbüntetni.
Hát az autót nem lehet megbüntetni, nem az autó volt, aki döntött.
Igen. Van nekem egy kérdésem hozzád, Imre. Előfordul, hogy az újságoknak a halálozási rovat, tehát azt mindig megnézem, mert mindig megnézem, hogy benne vagyok-e már, de még eddig nem voltam benne.
Milyen jó, hogy nem voltál benne.
Hát ez nézőpont kérdése. Szóval mindig meg szoktam nézni a halálozási rovatot, és előfordul, hogy a következő megfogalmazással találkozom. Szeretett Béla bácsink visszaadta lelkét a teremtőnek. Mi a véleményed erről a megfogalmazásról? Ezt én mindig nagyon furcsának találom.
Abszolút.
Mert nem tudom, ki az a Béla bácsi akkor.
Igen, de főként itt a lélek. De a magyar nyelvben nagyon érdekes, hogy a lélekkel azonosítjuk. Visszaadta életét a teremtőjének.
De akkor ki az alany?
Hát igen, a Béla bácsi lenne, aki már nem él. De csak gondoljunk olyanra, hogy megkérdezzük azt, hogy a Krisna völgynek mi a településnek a neve?
Somogyvámos.
Somogyvámos hány lélekszámú közösség? Tehát abban a pillanatban a magyar nyelvnek van egy ilyen a lélek és az embert azonosító kifejezése. Tehát van egy
ilyen... egy nagyon politikailag...
Van egy ilyen arhaikus. Igen. Ez azt hiszem, hogy a 18. században terjedhetett nagyon erősen, de lehet, hogy már a korábbi időszakban, és ennek még mindig van egy ilyen áthalló éle. De én azt hiszem, hogy azt kell mondani, hogy Béla bácsi visszaadta a teremtőjének az életet. Mert az élet nem a miénk, ahogy előbb mondtam, és az élet az az Istené, és az élet nem tud meghalni, és a halálunk pillanatában az élet lelkét visszaadjuk, a test, a porhüvely az meghal, de innentől fogva semmi egyéb, és vele együtt úgymond két lélek sublimál az emberben. Nézzük csak, az ember áll testből és lélekből, illetve ebből az isteni lélekből, amit életnek nevezünk, amelyek az életnek leheletét kapjuk. Ez visszamegy az Istenhez, ez a kettő pedig meghal, de átmenetileg, mert amikor feltámasztja az Isten, egyszerre támasztja föl, és helyreállítja ismételten. Tehát ez egy ilyen a halál, egy ilyen átmeneti állapot a keresztény gondolkodásban, keresztény filozófia rendszerében, és az Isten megőrzi mind a testet, mind a lelket, úgy mondanánk, hogy mint egy CD kazettát, vagy DVD lemez, bocsánat, mint egy DVD lemezt, és amikor jön a feltámadás, akkor Isten ezt a DVD lemezen megőrzött programot visszahelyezi az emberi életbe. De nyilván itt mások, most viszont ne értsétek félre, a példa az nem maga a mondani valója. Persze. A példa az lehet, hogy Sánti, csak az üzenetet értsétek meg.
Igen, most én nem opponálni akarok, csak amikor én ezt először hallottam, akkor bennem felmerültek kérdések, és
én hát még bennem is merülnek fel kérdések, méghozzá sok
államdoktorátus után is.
De én azt gondoltam, hogy most meg fogod válaszolni ezeket, hogy akkor mi van akkor, hogyha valaki egy ilyen kötekedő személy, mint mondjuk én, és akkor azt mondja, hogy én nem akarok ebbe a testbe feltámadni, én biztos nem akarok szemüveges lenni a feltámadás után. Nekem elegem van, nem akarok ott is ilyen. Vagy mi van akkor, hogyha valaki, és manapság nagyon sok ilyen van, hogy valaki nem elégedett a nemével. Mi van akkor, azt mondja, hogy én nőként akarok feltámadni. Akkor ilyen esetben ez hogy
működik? Én azt nem is említettem, hogy ebbe a testbe fogunk feltámadni, már az egy mennyei test lesz, tökéletes test lesz, megtisztított test lesz.
Szvarúk.
Igen, sőt, nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, és növekedni fogunk a testünkben, és a szellemi világunkban, az értelmi világunkban. Úgy mondanám, a bűn nyoma eltűnik a testünkből. Isten újjáteremti a testünket, mintha soha nem találkoztunk volna a bűnnel, mintha a bűn nem hagyott volna semmilyen nyomot a mi testünkön. Nem fogjuk ismerni a fogfájást, mert az egy ennek a világnak, a bűnnel teli világnak a része, vagy a rákbetegséget, vagy egyéb nyomorúságokat, fájdalmakat, mert azt a bűn hozza a világunkban, és a bűn el fog tűnni remélhetőleg mindörökkére, mindörökké.
Hát lehet, hogy a bűn eltűnik, de a vágy nem tűnik el, szóval akkor mi van, hogyha valaki mondjuk ellenkező nemű testbe szeretne feltámadni?
Én azt hiszem, hogy ezeknek a nemeknek megszűnik az örök életben való jelentősége. Jézus azt mondja az Új Szövetségben, mert ott hoznak egy trükkös kérdést és példát elé, hogy na most dönts el, ugye ott ismert volt az úgynevezett sógorházasság, ez azt jelenti, ha valaki meghalt és nem volt gyermeke, akkor a meghalt fiútestvére, legközelebbi fiútestvére kellett elvegye az özvegy hölgyet, és az ebből a frigyből született gyerek, az nem az ő gyereke volt, hanem a meghaltnak családjogi vonatkozásban, az ő örököse volt, az ő nevét vitte, stb. Stb. És akkor valaki így meghalt, elvette a testvére, az is meghalt, elvette a testvére, 7 férfit élt túl az özvegy, és akkor felteszik a kérdést Jézusnak, hogy na az Isten országába ez a hölgyike, kinek a felesége lesz. És akkor ő azt mondja, hogy ott már nem ez a világ, ez a nemiség fog létrejönni, mert az Isten közelségében olyan boldog egységben és családban leszünk, hogy amit ma közelségben férfeleségként tudjuk átélni, ott a nagy család örömével fogjuk átélni, és ott már nem lesz szükség a nemiségünkre. De hogy milyen lesz pontosan a részletek, ezt nem árulja el a Szentírás, csak egy-egy ilyen gondolatból, utalásból következtetünk erre. Ha a következtetésünk helyes, akkor boldog vagyok. Ha a következtetésünk részlegesen helyes, akkor majd ott a részleteket majd meg fogjuk beszélni.
Ahogy én értem, ez úgy van, hogy, a lelki világban ott is vannak különböző neműek, szóval ott is vannak nők és férfiak, de a nemiségnek a szerepe az teljesen más, mint itt. Ott az, hogy valaki nő vagy férfi, az inkább a személyiségére, az egyéniségére, a mentalitására vonatkozik. Szóval, hogy
megnyilvánulási formájára.
Szóval, hogy a lányok azok úgy, nem tudom, olyan lányosan viselkednek, a fiúk meg inkább olyan fiúsan, és akkor ez a változatosság, ez ilyen módon megnyilvánulott a lelki világban is. És az anyagi világ, az a lelki világnak egy torz tükröződése. Tehát a lelki világban ugyanazt találjuk, mint itt az anyagi világban, de torzításmentesen az azt jelenti, hogy ott nincs önzés, nincs egoizmus,
abszolút,
nincsenek hibák, és mindenki úgymond egy huron pendül Istennel, szóval harmóniában él mindenki, és akkor ott tökéletes boldogságot, tökéletes elégedettséget tapasztal ebből az Istennel és a többiekkel való kapcsolatából. És itt az anyagi világban igazából ez az a harmónia, amit keresünk, csak itt egy olyan, hogy mondjam, tehát egy olyan torz módon keresünk, úgyhogy mi magunk köré akarjuk a harmóniát építeni, szóval, hogy mi legyünk a
központ. A központ, igen.
Azt a példát mondta a tanítómesterem, hogyha van egy tó, aminek nagyon szép, sima a felszíne, és hogyha bedobunk egy kavicsot, akkor nagyon szép koncentrikus körök jönnek létre, és nagyon szép látvány az egész. De hogyha bedobunk egy marék kavicsot, akkor interferencia fog kialakulni, uh-huh. akkor olyan zavarossá válik az egész.
Ütköznek ezek a hullámok, és kioltják egymást.
Igen. És mindenképpen egy ilyen zavar lesz. És akkor itt az anyagi világban, hogyha mindenki mindenki az egója miatt a középpontba akar kerülni, akkor abból mindig lesz konfliktus. Ha viszont elfogadjuk, hogy van Isten, és egyetlen Isten elfogadása az elégséges, az teljesíti az összes szükséges feltételt, tehát nem kell azt gondolnunk, hogy esetleg van kettő vagy több Isten, tehát hogyha elfogadjuk, hogy van egy Isten, és van egy középpont, hogyha e köré a középpont köré tudunk rendeződni, akkor tökéletes harmóniában élhetünk.
Így van, én az abszolút módon egyet tudok érteni. És én azt hiszem, hogy Istennek pontosan az a lényege, hogy harmóniában éljünk. Most átmeneti jelleggel még ez a harmónia töredékes, nem tud teljes mértékben megvalósulni, de nyilván eljön majd az az idő, az a kor, az az időszak, az az aion, amikor ez be fog tudni következni. Nagyon érdekes, ahogy a lelket, hiszen a keresztény gondolkodásban van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És ahogy megjelenik a lélek, a teremtéskor, azt olvassuk, és az Isten lelke lebegett vala a vizek felett. És valami nagyon-nagyon szép, ahogy ezt így megfogalmazza, ugye, mert a víz, az a töhóm, az a óriási nagy mélység, amit az Isten majd el fog rendezni, és valami nagyon szépen ez a lebegés, a héberben úgy jelenik meg, mint amikor a sasmadár hozza a fiókáinak az élelmet, és lebeg a fészke felett, már-már hozzáér, de ugye nem csapódik be, mert akkor a lábával ezeket a kis fiókákat eltaposná, és akkor lebeg, de szinte alig repül, de mégis egy valami leereszkedő mutatkozik meg benne, hogy a lélek így lebeg a teremtett világunkkal, és így ereszkedik le, hogy ne sérítsen meg bennünket, ne nyomjon össze bennünket kis fiókákat, hanem tápláljon. Szóval ahogy ezt Mózes, amikor megfogalmazza ezeket a szent szövegeket, amilyen bölcsen és amilyen ihletéssel fogalmazza meg, számomra mindig egyfajta csodálatot, bámulatot vált ki belőlem.
Akkor hallgassunk megint egy kis zenét. Guranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és ma egy különleges műsorunk van, mert vendégünk a Kontakt Rádió, akit képvisel Tokics Imre professzor, és a Vaisnavákat pedig Balarám Prabhu képviseli. A zene előtt elhangzott a Szentlélek szó, tehát hogy a Szentlélek megjelenik, De mielőtt még Imrét kérdezném erről, én megkérdezem Balarán Prabut, hogy van-e valami hasonló fogalom a vajsnavizmus teológiájában?
Hát remélem, hogy ugyanarról beszélünk, ugye mert ezt beszéltük az elején, hogy a szavak azok mást takarhatnak. A védikus írások említik, hogy Istent három aspektusában lehet megismerni, és ezeket úgy mondják szanszkritul, hogy Brahman, Paramatma és Bhagavan. A Brahman aspektusa Istennek az a mindent átható, személytelen energia, amikor Isten az ő mi voltának, mint Szatcsit Ánanda, tehát hogy örökkévaló, teljesen tudatos és tökéletes boldogságot tapasztaló mi voltának, csak az egyik részét nyilvánítja ki ebben a Brahman arculatában, mindent átható ilyen személytelen energia arculatában, csak az egyik aspektusát, és ez pedig az, hogy örökkévaló. Tehát ez a szat aspektusa nyilvánul meg. És akkor vannak ilyen modern, ilyen New Age-es filozófiák, ahol azt mondják, hogy minden Isten, ez a mikrofon is Isten, ez a pohár is Isten, a szemüveg is Isten, hogy minden Isten, minden egy. Ami ebből a szempontból igaz, hogy minden Istennek az energiájának a megnyilvánulása, tehát hogy minden Istentől való, de minden az nem Isten. Mert ott azon kívül még van más aspektusa is. És ez a, amit mondtál, hogy Szentlélek, hogyha ezt megfeleltetjük a Paramatma arculattal, amit úgy nevezünk mi, hogy felső lélek, ez egy olyan aspektusa Istennek, ami benne van mindenkinek a szívében, és ő a legfelsőbb barát, a legfelsőbb jóakaró, aki mindig jó tanácsokkal látja el az élőlényt. Hogyha valaki őszinte, de még ha valaki nem őszinte, még akkor is beszél hozzá. Biztos vagyok benne, hogyha van egy ilyen gonosz démon, aki nem tudom, csecsemőket eszik, akkor neki is mondja a szívében, mondja Isten, hogy ez nem jó, ne csináld. Szóval ő elfogulatlan, egy ilyen pártatlan jó barát, és mindenkit ellát valamilyen számára szükséges információval. Abban az esetben, hogyha valaki hallgat Istennek a szavára, és követi az ő utasítását, akkor egyre több és jobban hallható tanítást fog kapni. Ezt mindannyian hallunk, látunk egy vakember ott áll a zebránál, akkor csak hallunk egy hangot, hogy akkor most segíts. És akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Tehát, hogyha így ennek megfeleltetjük, hogy a felső lélek és a szent lélek, akkor ez Istennek az egyik aspektusa, amikor megnyilvánítja az öröklét, a szat és a csit tulajdonságait. Yes. Tehát az, hogy ő örökkévaló és teljesen tudatos. Ő tökéletes tudással rendelkezik, és hogyha mi kapcsolódunk hozzá, mert elég tiszta már megszabadultunk a tompaságtól, a gyűlölettől, a haragtól, megszabadultunk a szenvedélytől, a mohóságtól, akkor lehet hallani az ő vezetését, az iránymutatását.
Igen, ez nagyon-nagyon szép, és én azt hiszem, hogy alap dolgokban teljes mértékben hasonlít a keresztény gondolkodásra. A Szentlélek az valami olyan, hogy mindig irányít bennünket, a jóra akar, a jó cselekedetére, az erkölcsösre, de nem azért akarja a jót, hogy valami külső, látványos tetszelgésnek a jó belső akarata és vágya valósuljon meg. Tehát nem valami emberek elvárásának való megfelelés. Amikor az Istent szeretjük, akkor nem azért szeretjük, hogy az emberek dicsérjenek bennünket, hanem magáért, az Istenért, és akkor alakul ki a jónak a fogalma. Nagyon érdekes, hogy a Szentlélek az, aki az embereket inspirálta, sugalmazta, például amikor a Szentírást megírták. És aki engedelmeskedik, és a Szentléleknek, az ma is a jót fogja megvalósítani, mert természetesen a Szentlélek munkája a Szentírás befejezésével nem negligálódott, tehát nem fejeződött be, mert a lélek körülöttünk van, és ahogy előbb említetted, a bensőnkben belesugja, sugalmazza a jót, de a keresztény tanítás azt jelenti, hogy viszont a rossz is sugalmazza. Tehát a rossz is sugalmazhatja a rosszat, és nekünk el kell döntenünk, hogy melyiket választjuk. A jó vagy a rossz úton való járást. Persze ezek nem vegytiszta dolgok, nem azt jelenti, ha én a jót választom, akkor innentől én a tökéletes jót valósítom meg, mert vannak visszaesések, és vannak völgyek, és vannak hegycsúcsok az emberi lelki élet megvalósulásában is.
Hú, ez nagyon tanulságos volt. Nem is tudom, hogy tulajdonképpen hallottam olyat, hogy ilyen keresztény megfogalmazásban, hogy megszállta a Szentlélek, akkor nincs mindig ott a Szentlélek? Vagy a Szentlélek és a lelkiismeret fogalma hogyan? Halljunk még erről, mert ez egy nagyon izgalmas.
Nyilván, amikor egy-egy ilyen kifejezést használunk, hogy megszállta a Szentlélek, akkor itt enyhe túlzás, meg stb. Én azt hiszem, hogy a Szentlélek az nem valami látványos dolgokat tesz. De nyilván tehet azt is, tehát én nem korlátozhatom. De amikor a látványért teszünk valamit, akkor onnantól én azt hiszem, hogy a Szentlélek rendkívül távol van. De amikor a Szentléleknek engedelmeskedünk, akkor ez nem biztos, hogy látványos dolog. Ez lehet, hogy abban a helyzetben abszolút nem látványos. Például feljegyez az Új Szövetség egy történetet, hogy van egy szegény asszony, és van két fillére, és ezt a két fillért odaadja adományban, és akkor Jézus azt mondja, hogy ez mindenét odaadta, azok, akik pedig két kézzel szórták a kosárba az aranyukat, azok csak a feleslegükből adtak. Pláne, ha megnézzük a görög szöveget, hogy ez a két fillér, ez nem egy darab érme volt, amire rá volt írva, hogy két fillér, hanem két darab egy filléres volt, tehát még az egyiket megtarthatta volna, de a másikat odaadhatta volna. Ő mindenét odaadta, mert a lélek őt arra indította, hogy ezt tegye. És ez a látvány az volt, hogy valaki kilószámra teszi az aranyat, és van, aki csak fillért ad. De nem az járt a lélek szerint, aki sokat adott, hanem aki keveset adott, de az mindenét odaadta. Na most így lehet látni a hétköznapi életünkben is a lélek szavának való engedelmességet. Az a lemondás útja, az egyszerűség útja, a szerénység útja, az önmegtagadás útja, a büszkeségről való lemondás, és én azt hiszem, hogy ezek a léleknek a legfontosabb ismervéjei. És ha én ezeket meglátom, akkor tudom, hogy annak az embernek az életében ott van a lélek. A lelkiismeret is valami csodálatos. De tudjuk nagyon jó, hogy a lelkiismeret az egy alapisteni adottság. Immanuel Kant azt mondja, két dolog van, ami csodára késztet ezen a világon. A csillagos égbolt felettem, és a lelkiismeret bennem. Tudjuk, hogy Kant minden Isten bizonyítékot lesöpört, és nagyon-nagyon eltüntetett. Talán nem is gondolta, hogy két új Isten bizonyítékot tesz majd a kereszténység kultúrájára, a csillagos eget és a lelkiismeretet. Csak a lelkiismerettel az a problémám, hogy az rosszra is nevelhető. Most gondoljunk csak a kannibálokra. Felnövekszek egy olyan törzsbe, ahol emberhúst fogyasztanak. Tudom, hogy ti még a rendes hústól is nagyon bölcsen, tiszteletre méltóan, távol tartjátok magatokat, én is. De most gondoljátok el, hogy milyen lesz az olyan embernek a lelkiismerete, aki egy ilyen vad közösségben él fönt. Tehát ezért mondjuk az, hogy a lelkiismeret önmagában nem biztos, hogy minden helyzetben elégséges, bárha a lélekre hallgat, akkor megtalálja a kivezető utat, és rátalál az Isten közelségére.
Mit tudsz te erre mondani?
Nekem egy kérdésem volna, nemrég volt Pünkösd,
igen.
És hogy ha jól tudom, ott is a Szentléleknek a kiáradásáról
van
hogy ez hogy is van pontosan, ez engem nagyon
érdekel. Pünkösdöt nem vonhatjuk el a bábeli toronyépítéstől. A bábeli toronyépítés a vízözön után volt, amikor Bábel környékén a népek, nemzetek összegyűltek, és azt mondták, hogy építsünk egy olyan hatalmas épületet, hogy az Isten, ha még egyszer vízözönnel borítaná el a földet, mi akkor is biztonságban legyünk. És akkor az Isten letekintett, és azt mondta, na összezavarom a nyelveteket. És összezavarta a nyelvüket, és amikor, nem tudom én, téglát kértek, akkor szurkot kaptak. Amikor kalapácsot kértek, akkor állványt kaptak. És akkor félbe maradt az az egész építkezés, és mindenki félrevonult, és a maga nyelvi valóságában élte meg a közösségi, kulturális életét, vallási életét. És lényegében a pünkösd Jézus feltámadása után, illetve bocsánat, Jézus kereszthalála után 50 nappal eljött, mint valami tüzes nyelvek zúgása, de ez a mint, ez mint maradjon, ez nem azonos azzal. És akkor egyszerűen az emberek között a válaszfal a kulturális, a nyelvi, elválasztó válaszfal ledőlt, mert Isten felszabadította az embereket a nyelvi különbözőségek alól, és egyszerre csak elkezdték egymás nyelvét érteni. Na ez lesz a pünkösd, a Szentléleknek a jelenléte. Mi keresztények úgy szoktuk mondani, ez megint csak mint. Az Ószövetség az atya korszaka volt, az új szövetség a fiú korszaka, és amikor eltávozott a fiú a földről, akkor 50. nap, vagy meghalt, 50. nap eljött a Szentlélek, és ez a Szentlélek korszaka, amiben élünk. Ezért van egy nagyon szép gondolat, egy írónő azt mondja, a Szentlélekről csodálatosan tudunk mi keresztények vitatkozni. Csak hétköznapjaink során nem ismerjük a hangját. Tehát nagy feladat, hogy halljuk meg, amikor a lelkiismeretünkön keresztül halkan, csendesen szól hozzánk a lélek.
Hát ennél szebben nem is fejezhettük volna be ezt a mai műsort. Sajnos több időnk nincs. Önök a Górangát hallották, benne vendégül a Kontaktrádiót. Köszönöm szépen, Góranga.
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 És Isten áldjon.
Isten áldjon. Isten áldjon.